Szeged már a középkorban is fontos tiszai átkelőhely volt. Itt kell megemlíteni azt, hogy a Tiszának évszázadok óta fontos szerepe volt a sószállításban, hiszen a nagyon értékesnek számító fűszert Erdélyből, a sóvidékről, Mára Marosból a Tiszán szállították az ország más pontjai felé. Szeged így a Tisza partján fontos sólerakó hely volt, és nem csak lerakat, hanem elosztó helyé is vált. Tudjuk, hogy a sóval való kereskedés királyi privilégium volt, éppen ezért hát a megfelelő infrastruktúra e köré épült akkoriban.
Mit jelentett egyébként ez a szegediek életében, tehát maga a sóhordás?
Sóhordás az nagyon fontos megélhetési forrása volt a városnak, ami ekkor központi szerepet játszott ebben. Tulajdonképpen az Erdélyből érkező sónak kettő ilyen fontos lerakóhelye volt a Magyar Királyságon belül, ez volt Szalacs és Szeged, hát ezek közül Szeged tartotta meg tovább a fontos központi szerepét.
Azt olvastam, hogy annyira nagyot fejlődött a sókereskedelem a 19. század végére, hogy szükség volt egy sóraktár felépítésére. Milyen szempontnak kellett megfelelnie a helynek? Egyáltalán hol épült fel?
A sópajták és a sóházak, a kikötők és a só elosztó helyei a Tisza partján épültek, nagyjából azon a szakaszon, ahol a mai sóház néven ismert épület is áll. Tudni kell azonban, hogy ezek az épületek korábban nem voltak ilyen szilárd épületek, hanem csak a 19. század végén, 1880-as évek elején épült a mai sóházként ismert sólerakóhely. És a 19. század elején már úgy tudjuk, hogy körülbelül 84 ezer tonna só érkezett Erdélyből, elsősorban Parajd, Koronc, Szováta felől, és ebből a 84 ezer tonna sóból körülbelül Szegeden 31 ezer tonnát rakottak le, illetve innen annyit szállítottak tovább. Ennek a sóhordásnak, ennek a sókereskedelemnek őrzi Szeged egyik legrégibb utcája ma is a nevét Felsővároson, a Sóhordó utca. Ez a Sóhordó utca valamikor a Tiszán érkezett sótárolására szolgáló sópajtákhoz vezetett. Na most tudni kell azt, hogy a sót egykor egy érdekes szállítóeszközön szállították egészen Szegedig. Ezek voltak a tutajok, vagy régiesebb nevükön lápok. Ezek a lápok tulajdonképpen nem voltak egy nagyon kidolgozott épületek, egyszerű szálfákból összerút alkotmányról kell gondolkozni. Ezek legalább 4-5 méter hosszú szálfákból készültek, és hát a sószállítással, illetve tutajozással foglalkozó rutének románok ácsolták, tákolták ezeket össze. Úgy nézett ez ki, hogy a fákat ugye a gallyaktól megtisztították, azután faszegeket vertek a végükbe, és ezeket háncsgúzzsal erősítették össze. Egy-egy tutaj körülbelül 20-25 szálfából tevődött össze, illetve hát 20-25 szálfából készült része volt egy fertály, majd utána a fertályokat még összeerősítették, két fertály volt egy tábla, és hát akár 4-5 tábla is úszhatott egyszerre a folyón. Ez tulajdonképpen attól függött, hogy milyen mennyiségű fát, illetve sót akartak szállítani. Érdekes adat talán, hogy egy tutajon akár fél tonna sót is lehetett szállítani, és hát nyilván ilyenkor nem csak sót, hanem más egyéb apróságot is szállítottak, hiszen a sót ugye át kellett pakolni, míg a tutajeresztők, főként ugye a 19. századból vannak följegyzések, hogy más apróságot is hoztak magukkal, amit aztán itt Szegeden kikötve értékesítettek.
Én láttam képeket ezekről a tutajokról, hát nem mondanám, hogy erődítmények voltak. Egyrészt ugye hatalmasak, ebből kifolyólag gondolom nehezen is voltak kormányozhatóak. Szóval mennyire volt veszélyes szakma a sóhordás?
A tutajó eresztés az gyakorlatilag egy nagyon veszélyes és egy nagyon időhöz kötött foglalkozás volt, hiszen évzajlás idején ugye lehetetlenség volt a tutajokkal a vízen közlekedni, ezért mindenképpen a tutaj eresztéssel, a sószállítással meg kellett várni a tavaszi időszakot, amikor a jégzajlás már elmúlik, és hát háborítatlanul le lehet evezni, vagy le lehet ereszkedni a folyón, a Maroson, illetve utána a Tiszán a rakománnyal. Nem is volt veszélytelen foglalkozás, hiszen el lehet képzelni, hogy ez akár 150 szárfából összerúgt elég nehezen kormányozható alkotmány azért a vízen elég nehézkesen mozgott, már pedig ugye a tutaj nem csak egymagában közlekedett a vízen, hanem előbb ugye a fahajók, később már a 19. század közepétől a gőzhajók is kerülhettek útjába, illetve hát nem kell arról sem megfeledkezni, hogy jégzajlás után ugye elkezdték már a tiszai hajómalmok is a működését. Éppen ezért a tutaj eresztés az egy aránylag veszélyes és nagy szakértelmet igénylő foglalkozás volt. Általában egy-egy tutajjal legalább ketten vagy hárman érkeztek, és hát a tutaj elején és a tutaj végén kormányozták ezt az alkotmányt. Nyilván amíg a Maros vidékről vagy a Sóvidékről leeresztettek ezekkel a tutajokkal, több napba került, és ezen a tutajon éppen ezért nem csak a kormányzásra figyeltek, hanem hát itt ezen a tutajon főztek is például a tutajeresztők. De hát nyilvánvaló, hogy miután nem csak a só érkezett meg, hanem a fa is, így természetesen a fával való kereskedés is fontos kereskedelmi ággá vált a tiszai szállítmányozásban. Tudni kell azt, hogy nem csak a sót, meg a tutajon érkező egyéb apróságokat értékesítették a tutajeresztők, hanem magát a szálfát is. Itt a szegedi Tisza parton végig voltak a különböző fafeldolgozó telepek, mind a szegedi, mind az új szegedi oldalon, és ezek a feldolgozó telepek ugye megvásárolták a szálfát, és ezeken a telepeken azután föl is dolgozták épületfának, vagy épületfedő zsindejnek, és hát már ugye tudjuk, hogy a 18. század elejétől egyre nagyobb mértékben pedig a hajóépítő telepek is igényt tartottak rá.
Ma már ugye a kikapcsolódásról szól a szegedi vízi élet, de ha jól tudom, akkor korábban hajóépítő telepek sorakoztak végig Szegeden a parton, a Tisza parton.
Valóban így van, és én azt gondolom, hogy kicsit a változásában kell szemlélni ezt 18. század elejétől egészen a 20. század elejéig, tehát mintegy két évszázadon keresztül a vízi közlekedés és a hajózás az igen fontos szerepet töltött be Szeged életében. Tudjuk azt, hogy évente akár 20 hajó is épülhetett itt a szegedi hajóépítőtelepeken. Tudjuk azt, hogy a szegedi hajós gazdáknak közel 200 fahajója volt a 19. században, tehát körülbelül ennyi hajót birtokoltak a szegedi hajós gazdák, akik részben a hajóépítőkből lettek, részben pedig kereskedők voltak, akik a hajót vásároltak ahhoz, hogy az üzleteiket bonyolítani tudják. Ilyen nagy hajós gazdák voltak például a Kopasz család, Kopasz István és leszármazottai a 19. században, vagy ilyen neves hajós gazda volt például Zsótér János, akinek a leszármazottja Zsótér Andor szintén foglalkozott vízi kereskedelemmel. Tudjuk, hogy az ő tulajdonukban például közel 40 fahajó volt, és hát több hajós gazdának viszont 2-3 vagy 1-2 fahajójáról tudunk.
Hogyan, milyennek kell elképzelnünk ezeket a hajókat? Ha jól tudom, akkor a virágkornak a gőzhajók megjelenése majd az elterjedése vetett véget, és ezeket a hajókat sokszor bőgős hajóknak nevezték. Miről kapták a nevüket?
A hajóknak érdekes volt ugye a fölépítése, a nagy teherszállító, gabonaszállító hajókról azt is érdemes tudni, hogy több száz mázsa rakomány szállítására voltak alkalmasak. Ezek fedeles vagy tetejes hajók voltak. Fontos része volt ezeknek a hajóknak az úgynevezett csárda, ahol a hajó kapitánya vagy a hajó kormányosa lakott a családjával együtt egész éven át. Ezen kívül még a hajó másik végében szintén volt egy fedett része ezeknek a hajóknak, az volt az úgynevezett bas, és ott ezen a helyen pihenhetett a hajónak a legénysége. Hát ez a legénység a hajó nagyságától függően 2-4-5 főből állt. Az ő szerepük volt az, hogy egyrészt a hajó mozgatásában, másrészt a kormányzásban és a rakodásban segítsenek a hajó kormányosának. És a 19. század első felében csak ilyen fahajók járták a Tiszát, ezek lomha alkotmányok voltak, tehát a víz folyásának irányába ugye szép lassan csordogáltak le a célállomásra, míg általában a víz ellen fölfelé vontatni kellett őket. Na most ez a hajó vontatás, ez egy külön foglalkozás volt, tápén, illetve deszk lakói foglalkoztak ilyesmivel, elszegődtek a hajók mellé, hajórakományok mellé és a fahajók mellé vontatónak. A vontatás az kétféle módon történhetett, vagy lóval vontatták fölfelé, vagy pedig, ha nem volt ez lehetséges, akkor emberi elővel. Hajó nagyságától függően 6 vagy 12 ló volt szükséges a vontatáshoz, illetve ha emberi erővel történt a vontatás, akkor egy lovat körülbelül 2 fővel lehetett helyettesíteni, tehát ilyen 12-24 ember kísérte a hajót lefelé, hogy aztán fölfelé a vontatást el tudják végezni. Tehát nem is volt gyors éppen emiatt a szállítás, hiszen tudjuk, hogy több hétbe került. Például a Diteltől fölvontatták a hajókat Szegedre. És hát természetesen a hajóvontatásnak is megvoltak a maga fortéjai. Ugye először is tisztán kellett tartani a folyómedret, a folyónak a parti sávját, hiszen a lovaknak el kellett tudni járniuk a hajó mellett. És hát még minden mellett még mindig nem volt biztosítva az, hogy feltétlenül vissza tudják vontatni Szegedre ezeket a hajókat, hiszen bármilyen akadály nehezíthette a parti vontatást, ilyen lehetett például egy tisztítatlan partszakasz, vagy például vízkiöntés miatt egy mocsaras, sáros terület, amin sem a lovak, sem az emberek nem tudtak volna közlekedni, vagy egy olyan szakadékos partszakasz, ami ezt szintén lehetetlenné tette, és hát bizony ilyenkor ezeknek a hajóknak a vontatásához külön speciális módszert használtak, ami egyáltalán nem volt veszélytelen, ez volt az úgynevezett gugorázás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden ilyen nagy tárhajón, tehát gabonaszállító bőgős hajón volt egy hatalmas vastag tálfából készült, körülbelül méter magas úgynevezett gugora, egy ilyen álló tőke, ami forgott, és a felső végén keresztbe egy rudat lehetett illeszteni. És a gugorázást úgy kell elképzelni, hogy ugye a hajó végébe kötött csónakra a hajónak a legénysége fölrakta a vasmacskát, ebből általában 2 is volt egy-egy ilyen hajón, és előre eveztek egy kötéllel, mondjuk egy 30-40 méter hosszan, ott elvetették a vasmacskát, a kötéllel vissza ereszkedtek a hajóhoz, a kötelet rákötötték a gugorára, és erre a gugorára, ahogy csavarták föl a kötelet, ugye a vasmacska tartotta az ellenerőt, és így föntebb került a hajó, akkor ugye a másik vasmacskával még előre mentek, és bizony így húzták, küzdötték fölfele a hajót előre. Hát ez bizony nem volt sem veszélytelen, sem pedig haladós mesterség. És amúgy azt kell mondani, hogy a hajón ugyanúgy, mint a mai modern hajókon, ott laktak, ott aludtak a hajón dolgozó alkalmazottak. A csárdában, tehát a kormányosnak a lakóhelyén, ott nagyon gyakran ott volt vele a családja is, tehát a felesége, gyerekei, ott tudtak például főzni. Tömörkény írásából tudjuk, hogy minden hajón volt hordó, tehát ha valahol kikötöttek, megpihentek éjszakára, akkor ebbe a hordóba nyilván szereztek egy kis borocskát, és hát elengedhetetlen kelléke volt a legénységnek az is, hogy legyen náluk egy kis citera, hiszen este könnyebben mulatták az időt. És hát Szegeden is már feltehetően a középkorban épültek hajók, Juhász Antal egykori kollégám kutatásaiból tudjuk, hogy ezek a hajók valamikor még nem épített alkotmányok voltak a középkorban, hanem egy fából, egy tölgyfa derékból faragott nagy úgynevezett bödönhajók, és ezeknek a bödönhajóknak a faragásával, készítésével a faragó vagy faragó molnárok foglalkoztak. A hajókészítés azután a kereskedelmi szállításnak ugye a 18. század végére ugye a törökkel kötött békekötéseknek köszönhetően ugye fölrendül az árukereskedelem, és hát egyáltalán a kereskedelmi és ipari élet is fölrendül a városban, és ennek megfelelően ugye a szállítmányozásnak is egyre nagyobb szerep jutott, így hát a hajók iránti kereslet is megnövekedett erre az időszakra, és ezért a 18. század második felében felső Ausztriából képzett hajóácsokat, úgynevezett superokat telepítettek Szegedre, és ezek a superok azután, ahogy Szegeden megtelepedtek, számos hajóépítő telepet hoztak létre. Ezeknek a száma 18. század végén, 19. század elején elérte a 40-50-et is. Ezek a város melletti partszakaszon épültek föl, és hát bizony 40-50 munkást is foglalkoztatott egy-egy ilyen hajóépítőtelep. Tudni kell, hogy a szegedi hajóépítők, ezek a superok nagyon messze földön híresek voltak a mesterségbeli tudásukról, és éppen ezért nem csak szegediek vásárolták az itt készült hajókat, hanem hát leírások szerint győri, komáromi és horvátországi kereskedők is rendeltek a 18. században szegedi fahajókat.
Mennyi hajó épült egyébként évente?
A szegedi hajóépítő telepeken évente átlag 20 hajót építettek ezek a superok, és ezek a hajók azután járták a vizeket, nem csak a Tiszát, hanem gyakorlatilag a Dunán, a Dráván, a Száván közlekedtek, és eljutottak egészen a Dunadeltáig, illetve hát egyes leírások Tömörkény István novelláiból tudjuk például, és hát természetesen korabeli dokumentumokból is, hogy eljutottak egészen Fiuméig is, ahonnan hát rakományokkal megtérve érkeztek haza. A tisztai fahajózásnak ugye hát lehet azt mondani, hogy a 19. század közepétől egyre jobban hanyatlott a csillaga. 1833-ban megjelent a szegedi partszakaszon is az első gőzhajó, és gyakorlatilag a 19. század közepétől a gőzhajózás fokozatosan átvette a szerepet, illetve az uralmat a tiszai szakasz fölött. Kezdetben tudjuk ugye, hogy 1846-ban indultak meg az első személyszállító gőzhajók, azután később már az 1870-es évekre, a 79-es árvizet követően pedig még inkább, ugye a hajóvontatásban is, és az áruszállításban is egyre nagyobb szerepet játszottak a gőzhajók. Maga a Zsótér család is, akikről tudjuk, ugye, hogy a legnagyobb hajós gazdák közé tartoztak, leszármazott Zsótér Andor volt, aki na, hát 1874-ben megalapította például a szegedi vontató gőzhajó társaságot, de tudjuk azt, hogy a Magyar Gőzhajózási Részvénytársaság is rendszeres hajójáratokat indított a szegedi Tisza szakaszon is. A 1846-ban, tehát a 19. század közepén még 4 hajóval indították meg a személyszállítást, ezek a hajók hetente 4-szer jártak, és hát körülbelül évi 7000 főt szállítottak akkoriban ezen a partszakaszon. Nem volt egyszerű a gőzhajókkal, mint ahogy a fahajókkal sem, de a gőzhajókkal sem azért a közlekedés, bár gyorsabb volt, de tudni kell, hogy a Szilárd hidak megépítése előtt ugye ilyen hajótestre épült ponton, hidakon lehetett a Tisza két partja között közlekedni, és bizony ezeket a ponton hidakat a gőzhajók érkezésekor ki kellett nyitni, és hát nyilván ennek volt egy költsége, tehát vámot is kellett éppen ezért fizetniük. Ennek a hajóforgalomnak pontosan onnan lehet tudni a nagyságát, hogy hajónyitási naplókat vezettek ezeken a hidakon, és hát nyilván ott rögzítve van, hogy mikor hány hajó alatt át az adott partszakaszon. És hát a 19. század végére a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság indított hajókat, naponta jártak ezek a személyszállító hajók Szolnok és Szeged között, és heti egy alkalommal teherhajó is közlekedett a részvénytársaságnak az üzemeltetésében, Szeged és Titel között vállaltak ezzel árufuvarozást. A két világháború között a napi személyforgalom azért a több ezer főről fokozatosan csökkenni kezdett, tekintettel arra, hogy a vízi közlekedés mellett azért a közlekedésnek a szárazföldi formái is ekkorára korszerűsödtek. Nyilván itt gondolni kell a vasúthálózatnak a kiépítésére. Mindezek mellett hajózás a két háború között még mindig menetrendszerű járatokkal bonyolódott, és hát tulajdonképpen még a háború utáni években is. Tudni kell azonban, hogy az ezred végére a menetrend szerinti hajójáratok száma nagyon erősen megcsappant, és hát inkább a vízi közlekedés, a turistahajók és hát a sporthajóknak a használatára korlátozódott egyre inkább.
Dokumentumok vannak régről, amik ezeknek a hajóknak a történetét, a gyártását, az előállítását őrzik?
A 20. század elejéről, az 1900-as évek elejéről, 1908-ból vannak a Móra Ferenc Múzeumban az első olyan fényképfelvételek, amelyek dokumentálják, hogy például itt a mai belvárosi híd környékén is működött ilyen hajóépítő telep, és szépen látni ezeken a felvételeken, hogy milyen szerkezet szerint épültek föl ezek a hajók. És hát érdemes elmondani, hogy a fahajózásnak ugyan a 19. század végére már erősen leáldozott a napja, mégis azért például az építőanyagoknak, különösen a marosi homoknak a szállításában elég sokáig megtartották a jelentőségüket, még az 1940-es években is azért makó alól ilyen fahajókon, úgynevezett tetejeklen luntrákon hordták a marosi homokot a szegedi építkezésekre, és még azt is el kell mondani, hogy az utolsó ilyen luntrat, egy ilyen homokszállító fahajó 1947-ben épült Szegeden.
Napjainkban egyébként folyik még áruszállítás a Tiszán?
Napjainkban az áruszállításban gyakorlatilag nincsen már szerepe a folyónak, kivéve a homoknak a szállítását. Tehát azért homokszállító deregjéket olykor-olykor lehet látni, hiszen a marosi homoknak a szállítására továbbra is ez a legalkalmasabb szállítóeszköz, de addig, amíg korábban más árucikkeket, gabonát, lisztet, dohányt, bort, gyümölcsöt a tengeri kikötőből, ugye a 19. század végén, közepén, ugye kávét, déli gyümölcsöket, egyebet is szállítottak, ugye ez a fajta árukereskedelem már kiszorult a vizekről, tehát már elveszítette a jelentőségét.
Ha jól tudom, akkor kisebb hajók is voltak, és ezek voltak a kofahajók.
Valóban, el kell még mondani egy érdekes dolgot, hogy itt elsősorban eddig azokról a nagy gabonaszállító, tehát nagy teherszállító hajókról beszéltem, amelyek ugye több száz mázsa árúnak a fuvarozására is alkalmasak voltak, de hát járták a vizet kisebb hajók is, amelyeknek szintén azért kereskedelmi jelentősége is volt. Ilyenek voltak a heti piacos hajók, vagy kofahajóknak is mondták, amelyek ugye a Tisza menti kisebb településeknek a lakóit szállították hetente több alkalommal Szegedre. Tömörkény Istvánnak az írásaiból tudjuk, hogy milyen érdekes élet zajlott ezeken a hajókon is. Általában ezek a hajók 15-20 ember szállítására, befogadására voltak alkalmasak, és tudjuk, hogy az adott községnek az árucikkeivel megrakodva érkeztek ezek a hajók, itt ugye kiszálltak, kirakottak, és gyakorlatilag a hajó népe miután eladta az árucikkeit a piacon be is vásárolt, és ezeket a vásárolt árucikkeket pakolták vissza ezekre a kisebb hajókra, és utána úgy indultak haza. Tehát ez inkább egy ilyen bizonyos körzetben egy ilyen kiskereskedelmi forgalomra voltak alkalmasak.
Szegeden egyébként hol lelhetők fel a tiszai hajózásnak az emlékei?
A legrégiesebb, vagy rétegét tükrözi, vagy őrzi az Oskola utcában az a bőgős hajó orra emlékeztető kerékvető a tiszai hajózásnak, tehát ez a pahajózásnak egyik emléke. Valamikor egészen a közelmúltig még a Kis-Tisza utcában álló műemlékileg védett házsor előtt is volt egy eredeti fa hajóorr kiállítva, most már egy ideje nem látom. Tehát ezek voltak azok a közvetlen emlékek, amelyek a hajóépítésre és hát az egykori tiszai hajóknak a küllemére utaltak. De mindenképpen meg kell említeni azért, ha már itt a Kis-Tisza utca szóba került, akkor hát érdemes tudni, hogy ugye a felső Tisza szakaszról van szó, a felsővárosi Tisza szakaszról. Tudnunk kell, hogy ott 5 műemlékileg védett épület áll, ezeket a 19. század elején építették, és hát valamennyi házban hajós gazdák, illetve halások éltek, tehát mindenképpen a régi tiszai vízi életnek valamilyen közvetett emlékei ezek az épületek is. Aztán persze, hogy itt ugye szóba került a tápélyi hajóépítő telep hajójavító üzem, tulajdonképpen nem a legrégibb rétegét képviseli a vízi emlékeknek, de hát fennállását már 100 éve ünnepelhetjük, úgyhogy mindenképpen ez is a tiszai életnek az emlékei közé tartozik. Ugye említhetném például, ami hát nem annyira közvetlenül a hajókra utal, de ugye Zsótér Andornak az emléktábláját, ami az új Zsótérháznak a falán található, ugye az új Zsótérház az, ahol a virágcukrászda található, talán így többen fölismerik.
Dokumentumok vannak régről, amik ezeknek a hajóknak a történetét, a gyártását, az előállítását őrzik?
A szegedi hajós életről több emléket is őrzünk. Az egyik például azok a fényképfelvételek, amiket már említettem, amelyek az 1900-as évek elején, illetve 1908-ban készültek. Itt a város felőli oldalon készülő fahajókról. Ezek kitűnő felvételek, amelyekről nagyon jól lehet látni a hajóépítésnek a folyamatát, sőt magukat a hajóépítőket is, a superokat is láthatjuk a ládájukkal, pihenés és munka közben, tehát ez egy kitűnő sorozat. Ugyancsak fotósorozaton van ugye 1925-ből egy teljes munkafolyamat rögzítve Banner János kiváló régész néprajzos munkájának köszönhetően, tehát ezek a képi emlékek, de ezen kívül vannak más emlékeink is. Evezőlapátok például, őrzünk egy fából faragott régi bödönhajót, ami hát most az Ópusztaszeri Emlékparkban van kiállítva. Aztán hát sajnos ugye 1960-as évek végén szállították a múzeumba a Tiszáról az utolsó állóbárkát, vagy tökösbárkának is mondták, ezt az faragott ortőkéjű állóbárkát, a Keszeg nevezetűt, ugye beszállították a várudvarba, és ott hát évtizedeken keresztül lehetett nézni. Sajnos a több évtizedes partra vetettsége miatt nagyon erősen elkorhattak ennek a Keszeg nevű bárkának a deszkái, és sajnos amikor mozdítani kellett a vár felújítása miatt, akkor ezt már nem bírta ki, és sajnos tönkre ment. Viszont ennek a Keszegnek az eredeti tölgyfából faragott ortőkéjét őrizzük a mai napig, és hát nyilván dokumentáltuk a szerkezetét is. Ami viszont épségben megmaradt, és hát szintén a hajós élethez kötődik, gyönyörű hajómaketteket őrzünk a 19. század végéről. Ezek a hajómakettok, ezek egy az egyben csodálatosan mutatják a hajónak a teljes szerkezetét, föl lehet ismerni minden részt, amiről eddig beszéltem. Tömörké István írja, hogy ennek a makettkészítésnek hát nagy hagyománya volt a hajósok között, hiszen télen, amikor nem lehetett ugye hajózni, hiszen beállt a jég a Tiszán, akkor volt idejük a hajós legényeknek arra, hogy kettelésből megörökítsék a foglalkozásuknak a legfőbb eszközét, és hát akkor tehát télidőben faragták ügyes kézzel ezeket a hajó makettokat. Tömörkénytől tudjuk azt is, hogy ezek a hajó makettok valamikor mint egy cégérként fügtek azokban a kis vízparti kocsmákban, amelyek a Tisza partján voltak találhatók, és amelyek a vízen járó népet szolgálták ki elsősorban. Nos, nekünk a 19. század végéről több ilyen nagyon szép remekbe paragott makettunk is van.